hogy az egész Biblián, az elejétől a végéig, Mózes első könyvétől Jelenések könyvéig végighúzódik egy DNS. A DNS-nek két fő szála, és az egyik az a szövetség szál, a másik a királyság szál. És a szövetség szál az ez, amiről énekeltek. Mit tett Isten értünk? Ez értünk történt. Behívott bennünket egy szövetségbe. Jézus elvette az akadályt. Emlékeztek, beszéltünk erről. A bűneinket a keresztfára szögezte. Elvette az útból. És most van egy új azonosságunk. És hogyha hittem Jézusban, akkor Isten gyermeke vagyok. A másik szál az a királyság szál. Hogy mivel Isten gyermeke vagyok, ezért őt képviselem ebben a világban. Ezért van egy felelősségem, hogy őt bemutassam. Kaptam egy tekintélyt, és Isten adott egy szolgálatot. Nem véletlenül vagyok itt. Istené vagyok, ő hozzá tartozok, de nem véletlenül vagyok itt a földön, hanem Istennek célja van velem, és ez az, hogy bemutassam őt másoknak. Úgyhogy erről fogunk még beszélgetni, és ezt fent több tudod emelni, Pál Szabó Balázs, köszönöm szépen. És a gyülekezetünk látásáról szeretnék egy kicsit beszélni, így a rajz segítségével. Ez kitűnő. Szépen tudok rajzolni úgyis. Ezt már tudjátok. Így van, köszönöm. De ne közben, mert akkor mellé megy, jó? Oké, úgyhogy a gyülekezetünk három dimenziós látása. Pár szóval segítenél nekünk ezt egy kicsit beazonosítani?
Tehát ez egy görbeoldalú háromszög.
Igen.
És mindjárt kész a karácsonyfa. A csúszdísz már rajta van.
És csak oda le lehet ülni. Oké, tehát azt mondjuk, hogy minden... Az nem látszik, mert fent van. Oké, felügy. Megvan? Mindannyiunknak van egy felügyünk. Mit jelent ez a felügy?
Azt jelenti, hogy... Feleltetés van?
Okay, ez felügy. Bármelyik kötökkel előfordulhat. Van, hogy azt mondom, hogy gyerek is.
Elrettentő példa. Garantáltan nem jössz vissza jövő héten a gyülekezetben.
Készültél?
Egész éjjel.
Készültél? Jó.
Látod is, hogy izzadunk. Okay, tehát felügy, mit jelent az, hogy felügy? Más szóval talán úgy lehetne mondani, hogy jöjj. Tehát jöjjünk Isten jelenlétébe. És ez az a része az életünknek. Most hát nem is egy része, mert nem egy szelet az életünknek, hanem az életünk, ahol Isten jelenlétében éljük azt az életet, legyünk akárhol, és ennek tudatában lenni. És ezt gyakoroljuk, akárhol vagyunk, a villamoson, a buszon, a munkahelyen, az osztályteremben, tehát bárhol. Tehát az Isten jelenlétének a gyakorlása, amiről igazából múlt héten is szó volt, tehát ez a felügy, Istennel való kapcsolat. És ugye, mint minden kapcsolat, az idővel, együtt töltött idővel, az mélyül. Tehát ez a lényeg igazából. Tehát ezt szeretnénk mindannyiunk számára. Tehát én ezt szeretném, de ezt szeretnénk számotokra is, hogy ez a kapcsolat, ez mélyüljön. Az Istennel való kapcsolatotok. Úgyhogy ez a felügy.
Oké. Aztán a másik. Most már nem írok, mert kinevettetek. Ez a belügy.
Belügy.
Belügy. Mit takar a belügy?
A belügy az, ha más szót akarok rá mondani, akkor azt mondom, hogy növekedj, vagy gyarapodj, mert azt mondjuk, hogy a növekedés, vagy gyarapodás, az csak közösségben történhet. Tehát magányosan, elszigetelten más emberektől, vagy más hívő emberektől nincs növekedés. És a belügy az is egy kapcsolatról szól, de nem az Istennel való kapcsolatról, hanem az a gyülekezeten belüli kapcsolatról, a testvérközösségről. És az a vágyam nekem, a saját életemre, és a tiétekre is, hogy ez a kapcsolat, ami egymás között van, testvéri kapcsolatunk, az növekedjen, mélyüljön. Jó, és ez a belügy. Ez a belügy. Röviden.
Oké, megvan felügy, belügy, két dimenzió, nagyon jó. És aztán azt mondjuk, hogy van egy külügyünk.
Az is van, igen.
Van egy külügyünk. Mit akar ez, hogy van egy külügyünk? Van egy ügyünk?
Igen.
Egy külügyünk.
Volt az, hogy jöjj, növekedj, és a harmadik, hogy menj. Nem a menj, hanem hogy menj. Oké? Tehát menj. Ami azt jelenti, hogy tehát külügy, hogy ez is egy kapcsolat, de nem az Istennel való kapcsolat, nem a testvéri közösség, a gyülekezeten belüli kapcsolat, hanem minden más kapcsolat, ami ezen kívül van. Az osztályteremben, az iskolában, a munkahelyen, a családban, a rokonságban, a szomszédságban, tehát bárhol. Bárhol. Tehát aki nem ismeri még Jézust, ők a mi külügyünk. Jézus küldött bennünket, Máté evangélium a 28. fejezetében mondja, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népet. És ez a menj. És ez mindennyiunknak szól, ez a mi közös külügyünk, hogy ott, ahol vagyunk, mindennyiunknak van egy kapcsolati hálója, és aztán ebben növekedjünk, hogy egyre inkább hatással legyünk ezekre az emberekre. Oké, de ahogy növekszik a felügyünk, meg a belügyünk, az egyre inkább hatással lesz majd a külügyre.
Oké, úgyhogy még maradj. Oké, tehát Jézus azt mondta János 20-ban, a 21. versben, jól lehet hallani a hangunkat? Jó. Hogy azt mondta a tanítványoknak, hogy ahogyan engem küldött az atya, úgy küldelek én is benneteket. Tehát Jézus nem céltalanul volt itt a földön. El volt küldve egy tekintéllyel. Az atya küldte őt a földre. És azt mondja, hogy ugyanígy mi, az ő gyermekei, küldve vagyunk. Tekintéllyel vagyunk küldve. És ez a szó egyébként a görögben apostolos, tehát innen jön az apostol szó, tekintéllyel küldve. A latinban ez misszió. Tulajdonképpen a misszió ez ezt jelenti. A misszió az nem azt jelenti, hogy egy másik kultúra, jelentheti azt is, hogy egy másik kultúrába utazok, egy másik városba megyek, egy másik országba megyek, de a missziónak a jelentés az azt jelenti, hogy elküldve tekintéllyel. És Istennek minden gyermeke, én is, és te is el vagyunk küldve, tekintéllyel ebbe a világba, ahogyan Jézus céllal és tekintély, hogy képviseljük őt. Okay. Aztán Jézus beszél arról, amikor kiküldi a tanítványokat, Lukács 9-ben, a 12-t, Lukács 10-ben, Lukács evangélium a 10. fejezetében a 72-t, hogy nem csak úgy kiküldte őket tekintéllyel, hanem van egy stratégia is mögötte. Lukács 10-ben, az 5.-6. versben felolvasom számunkra. Jézus beszél arról, hogy milyen szemekkel, tehát hogy ott van a küldetés szemüvegünk, el vagyunk küldve tekintéllyel, milyen másik szemüveget vegyünk fel a küldetésben. Lukács 10-ben azt mondja a 5. verstől, azt mondja, amikor bementek egy házba, először ezt mondjátok, békessége háznak. És ha ott a békesség fia lakik, békességetek megnyugszik majd rajta. Ha pedig nem visszatér rátok. A két, tehát itt beszél a békesség fiáról, vagy a békesség emberéről. Azt mondja, maradjatok abban a házban, és azt tegyétek, és igyátok, amit adnak, mert méltó a munkása maga jutalmára. Ne járjatok házról házra. Tehát arra tanít bennünket Jézus, hogy amikor találunk egy olyan embert a mint aki a békesség embere, vagy a békesség fia, akkor maradjunk ott, ne menjünk tovább. Oké, de mit érthet az Úr ezen, vagy mit ért ezen a békesség embere elképzelésen, vagy békesség fia elképzelésen? Ki a békesség fia? Hogy ismerhetjük őt fel?
Nagy tábla van a nyakába, és az van ráírva, hogy békesség fia. Homlokára. Hát vannak ismertető jelei. 2 méter 10 centi magas. Nem. Oké, tehát olyan ember, aki szívesen beszélget velem. Olyan ember, aki szereti azt, aki vagyok. Tehát nyitott felém. Nem elhajt, nem leráz, nem lekezelő, vagy látszik rajta, hogy be van zárva a társalgásra. Nem egy olyan ember, aki kedves, sőt, aki még hajlandó áldozatot is hozni értem. Tehát szolgál felém. Anélkül, hogy én bármit csinálnék neki. És ezek a jelei igazából. És egyébként később azt írja, hogy ne vigyetek magatokkal semmit. Semmilyen szerkót, kaját, semmit ne vigyetek. És ez azért van, mert így még könnyebb felismerni a békesség fiát. Tehát, mert ő gondoskodik rólad. Hogyha van, akkor te is bezárhatod ezt a kapcsolatot. Volna, köszönöm, nem kérek semmit, mert nekem van. De ha nincs, akkor az egy lehetőséget ad a békesség fiának, hogy szolgáljon felénk. Ja, úgyhogy így tudjuk felismerni, hogy szereti azt a Krisztust, aki bennünk van. Tehát nyitott felénk.
Oké, tehát lehet ennek bibliai példái, például Zákeus, akiről beszéltünk 2 héttel ezelőtt, hogy Jézus átmegy Jerikón, igen, köszönöm, Jézus átmegy Jerikón, és nagy tömeg veszi őt körbe, de Jézus megáll egy fa alatt, amelyekre felmászott Zákeus, a fővámszedő, és ő a békesség embere, ő az a, tudja Jézus, érzékeli Jézus, hogy ő az a nyitott ember, abban a városban, akihez kifejezetten Jézus küldve van. Jézust küldte az atya. Vagy egy másik példa, Lídia, apostolok cselekedei 16-ban, Cornélius, apostolok cselekedei 11-ben, Péter odamegy, és azt mondja, hogy Cornélius elhívta rokonait és a jó barátait. Ezek mind olyan nyitott emberek, akik nyitottak ránk, nyitottak arra, akit képviselünk, és arra az üzenetre, akit képviselünk. Úgyhogy ez jelenti ez a békesség embere, vagy békesség fia kifejezés. Ő a békesség embere, ő a békesség fia. Ezt a fajta embert. És kicsit szeretnék még erről beszélni, meg erről tanítani, meg gondolkodni veletek, hogy az életünkben olyan sokféle kapcsolat van. Sokféle módon vagyunk emberek közt, akik nem ismerik még az Urat. És mi is az életünkben egy ilyen ponton voltunk egyszer, legtöbben, akik itt vagyunk, legtöbben olyan ponton, ahogy még nem ismertük az Urat. És Isten adott valakit egy szívvel, egy küldetéssel, egy ilyen hozzáállással, aki kapocs tudott lenni számunkra az Úr felé. És ahogy éljük az életünket, olykor ez a küldetés csupán a jelenlétünkkel éljük meg. Lehetséges ez a munkahelyen, lehetséges ez szomszédságban, hogy egyszerűen a jelenléted, ahogy ott vagy, és ahogy Jézus képviseled, ebben kifejeződik a te küldetésed. Vagy ebben indul el a te küldetésed, és a küldetésem. Mert ahol vagyunk, Jézus ott van. És ahol vagyunk, Jézus ott munkálkodik emberek életébe. Úgyhogy ahogy ott vagyunk a szomszédságunkban, ott vagyunk a munkahelyünkön, ott vannak a radarjaink, és ott van ez a küldetés szemüveg, hogy Jézus küldött bennünket ebbe a világba, és ott van ez a békesség embere szemüveg, hogy lehetséges, hogy Isten itt előkészített valakit számomra, akihez tudok majd szólni. De jelen esetben lehet, hogy csak szeretsz, szolgálsz, más vagy, mint a többiek a szavaiddal. Lehet, hogy mindenki kritizál a munkahelyen, másokat, a főnököt, de te nem kritizálsz. Lehetséges, hogy kibeszélnek másokat a hátuk mögött, de te nem beszélsz ki másokat a hátuk mögött. Építő vagy, bátorító vagy. És az apostolok, amikor írják az apostoli leveleket, erre bátorítanak bennünket, és az akkori hívőket is. Péter levelében, első levelében 9-szer szerepel ez a kifejezés, hogy jó cselekedetek. Ami arról beszél, hogy hogyan éljük az életünket a világban egy olyan környezetben, akik még távol vannak Istentől, vagy akár ellenségesek Istennel kapcsolatosan, mi legyen az életünknek a fő jellemzője. És 9-szer mondja az Péter, hogy jó cselekedetekkel. Jó cselekedetekkel. Hogy ahogy máshogy éljük az életünket, Jézus követői vagyunk, ez fel fog vetni kérdéseket. És az emberek fogják érzékelni, hogy mások vagyunk. És amikor érzékelik, hogy mások vagyunk, akkor és ha van ott egy békesség fia a környezetünkben, a munkahelyen, vagy a lakókörnyezetünkben, és máshogy éljük az életünket, és ott van a békesség fia, akkor ott az egy lehetőség arra, hogy elinduljon egy beszélgetés. Ő észre fogja venni, hogy másak vagyunk. Lehet, hogy meg fogja kérdezni, vagy lehet, hogy valamilyen módon közeledni fog hozzánk, vagy valamilyen módon érdeklődés fog mutatni a mi életünk felé és felől. És aztán az egy lehetőség arra, hogy ne csak bemutassuk Jézus, hanem hogy beszéljünk Jézusról. Oké, Rózsa, fattanj ide, gyere ide, Rózsa. A Rózsának van egy... Szerintem mindannyiunknak van történetünk, de Rózsa nézett rám a pattanásról. Oké, gyere. Hogy... Igen, oda mi jövök hozzád. Csak rövid a mikrofonom, elnézést. Igen, hogy... Rózsa egy középiskolában tanított, és ott voltál a jelenléteddel. El tudod mondani, mi volt az általános hozzáállásod?
Hát amiután az Évi azt mondta nekem, hogy a munkahelyünk az iskola nekem egy missziós mező, onnantól kezdve az volt a hozzáállásom, hogy én kezdtem el figyelni az embereket, vagyis hát a diákokat, hogy ki az, akinek szüksége lehet Istenre, vagy a velem való beszélgetésre. És ez úgy nem jött össze, úgy kb. Egy évig én keresgéltem az embereket, és én szólítottam meg őket. És voltak beszélgetéseim is, de nem lett belőlük igazából semmi sem. Egészen addig, míg én olvastam fel az égető kérdésekből, és ott volt előttem az asztalon, és mondhatom már Attilát, hogy egy éve volt, vagy kettő, három, nem tudom. És Attila oda jött hozzám, és azt mondta, hogy pont ezekről gondolkodtam. És akkor az érzésem támadt, hogy na, ez az én emberem. De akkor még nekem erről nem volt tanításom, erről a békesség fiairól. És hát Attila pont nem az volt, akit Pásztor Balázs mondott, hogy 2:20 és táblalóg a nyakába. Tehát abszolút őt aztán meg nem szólítottam volna soha. Tehát őróla nem tippeltem volna, hogy ő keresi Istent. Mert inkább az osztályban ő volt az a típus, akit... Tehát, ja. Tehát olyan volt, aki...
Erről felvétel készül.
Ezt vágjátok ki.
Okay.
És onnantól indult el egy kapcsolat, tehát így nagy örömmel beszélgettem vele, meg ő érdeklődött, kérdezett, igaz? Gyakran leragadt egy témakörnél, amit most nem mondok ki, de érdeklődött, és mondta, hogy ő el akar jönni a gyülekezetbe, és odaadtam a könyvet neki, és aztán, aztán egy évig nem hallottam felőle, mert akkor én már nem voltam az iskolában, és aztán azzal az apropóval, hogy felhívott, hogy visszahozná a könyveimet, és így találkozunk, és így került ide, és aztán nagy öröm volt számomra, amikor mellettem ülve megtért.
Nagyon jó, köszönjük. Köszönjük szépen, köszönöm, Rózsa, igen. Köszönöm, úgyhogy... Úgyhogy, ha jól értem, akkor Rózsa ott volt az iskolában, tudták róla, hogy Jézusban hisz, tudták a diákjai is egy módon, és aztán Attila volt az, aki a könyv, egy könyv kapcsán érdeklődött és kérdezett, és ekkor gyulladt fel Rózsa elmébe, vagy szemeibe az, hogy ő egy nyitott ember, ő egy nyitott ember, ő a békesség embere. Oké. Aztán persze nem csak ilyen kapcsolatok vannak az életünkben, hanem vannak olyan kapcsolatok, amelyeket hívhatunk úgy, hogy futó kapcsolatok. Kapcsolatok, ahol egyszer vagy kétszer találkozunk valakivel, nem töltünk hosszú időt egymással, egy-két érintkezési pont van, és utána nem találkozunk többet velük. Nem találkozunk velük többet. És Jézusnak is voltak ilyen találkozásai. Például az asszonya, amikor találkozott a kútnál János 4-ben, és elkezdtek beszélgetni a vízről. Jézus vizet kért az asszonytól. Azt mondta, hogy adj innom. Az asszony felkapta a fejét, hogy lehet az, hogy te zsidó létedre inni kérsz tőlem. És elkezdtek beszélgetni a vízről, és aztán és utána Jézus ebben a természetes beszélgetésnek, ennek a természetes folyamatába belevitt egy spirituális elemet, és elkezdett beszélni az élő vízről. Ha te ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, hogy adj innom, te kértél volna tőlem, és én adtam volna neked élő vizet. Úgyhogy vannak olyan futó kapcsolatok, vagy érintkezési pontok emberekkel, tegyük fel utazol valahova, együtt utazol valakivel, és van egy beszélgetés, vagy menzán eszel valakivel, lehet, hogy nem gyakran, de eszel, és van egy beszélgetés, és van egy késztetés, és úgy érzed, hogy lehetséges, hogy itt megpróbálom, megtesztelem ezt az ajtót. És lehet, hogy folyik a beszélgetés valamiről, és aztán bedobod azt a spirituális elemet, azt a szellemi elemet, és megnézed, hogy felkapja a fejét, vagy sem. És hogyha nem kapja fel a fejét, akkor lehetséges, hogy ő nem a békesség fia, de hogyha felkapja a fejét, akkor lehetséges, hogy ő a békesség fia, békesség embere számodra, akivel tudsz Istenről beszélni. És emlékszem, pár évvel ezelőtt, mikor Baltimore-ba mentem a konferenciára repülőn, akkor... ott utaztunk, és elég üres volt a repülő, ami egyébként elég ritka, fetrengtem, és volt ott egy másik magyar srác, és elkezdtünk beszélgetni. Nyilván volt 8 óránk rá, vagy valami ilyesmi, tehát volt idő. És aztán beszélgettünk különböző dolgokról, és aztán kiderült, hogy miért megyek Amerikába, és hogy mi a célom. Keresztény konferenciára megyünk, és elkezdtünk beszélni. Természetesen adódott a lehetőség, a nyitott kapu, hogy beszélgessünk Istenről. És a srác nyitott volt rá. Nyitott volt. Szeretett volna erről beszélni. Érdekelte őt a téma. És igazából nem emlékszem rá, de hogy miket beszéltünk, de tudom, hogy sokat beszéltünk. Aztán utána nem találkoztunk többet. Míg pár évre rá ez a srác itt megjelent a... Nem tudom, néhányan emlékeztek talán rá, ebben a teremben Jánosnak hívják, az Isten tiszteleten. És beszélt arról, hogy amikor a repülőn beszélgettünk, akkor utána számára ez egy fordulópont volt az Istennel való közeledésében. És Jézus követője lett, keresztény, sőt, Juveszkülébe, Finországba, az ottani Biblia szól, közösségbe kezdett el járni, mert ott tanult kint, megházasodott, ott tanult kint. És persze általában az ilyen futó kapcsolatok nem végződnek nem egy ilyen módon. Nem tudjuk, hogy hogy végződnek. Mert nincs idő végig vezetni ezt a kapcsolatot, de Isten használja ezeket az életünkben és mások életében. Jézus beszélt arról, miután ezzel az asszonnyal beszélt a kútnál, hogy sokszor más a magvető és más az arató. Értve az, hogy sokszor van az, hogy valaki elvet egy másik ember életébe egy magot, de más fogja aratni azt a magot. Nem ugyanaz az ember. Nincs meg a lehetőség, hogy végig kísérje azt az embert, tanítványozza azt az embert, és aztán Jézushoz vezesse azt az embert. Más az arató, és más a vető. De az is igaz, hogy sokszor nem is az feltétlen a feladatunk, hogy valakit végig tudjunk kísérni. Egy skálán tudjuk ezt rajzolni. Vannak plusz 10-es emberek az evangéliumra nézve, és mínusz 10 az evangéliumra nézve. És aztán ott van valahol középen a megtérés. És hogyha egy mínusz 7-essel beszélgetsz, és aztán a mínusz 7-es eljut mínusz 6-ra, akkor ez egy lépés annak az irányába, hogy ő Jézus követőjévé váljon, egy lépés. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell mindig végigvezetni tudni az embereket, hanem ahogy vannak kapcsolataink, Isten használhat bennünket magvetésre, máskor aratásra. Más lesz az, aki plántál, más az, aki öntözés, más az, aki arat. De Isten ad békesség fiait ezekben a kapcsolatokban, és békesség emberét. Aztán a harmadik féle kapcsolataink, azok nem futó kapcsolatok, hanem állandó kapcsolatok. Ezek olyan kapcsolatok, amelyek mindig ott vannak az életünkben. Lehet, hogy közeli barátok. Lehet, hogy családtagok. Ott vannak minden nap az életünkben, minden nap találkozunk velük. Minden nap jelen vannak. És látják az életünkbe a változást. Általában két irányba szokott menni ez a megfigyelőknek az életében. Vagy nyitottá válnak hamar, és nyitottak lesznek, és akár a békesség emberei, fiai lesznek az életünkben. Látják a megtérésünket, látják a változást, látják a nyitottságot, és ők nyitottak. És mikor nyitottak, akkor nagyon könnyű csak azt tenni, amit András tett például a testvére Péter életében, János 1-ben, amikor azt olvassuk, hogy András azt mondta Péternek, hogy megtaláltuk a messiást. És aztán fogta Pétert és vitte Jézushoz. Ha egy kicsit később ugyanúgy János evangélium 1-ben Fülöp azt mondja Nátanaelnek, megtaláltuk a messiást a galileai Názáretből. És Nátanael azt mondja, mi jó származhat Názáretből. És Fülöp csak annyit mond, jöjj és lásd, jöjj és lásd. És ez nagyon egyszerű. És nem áll le vitatkozni, nem áll le érvelni, nem áll le bizonyítani, hanem csak annyit mond, hogy jöjj és te nézd meg magad számára. Jöjj és lásd, ez a jöjj és lásd modell, amit használtak. Az apostoloknak egy része így került Jézushoz. A testvére hívta, a szomszédja hívta egy módon. És emlékszem, amikor én megtértem, akkor egy pár hónapra rá édesanyám, aki azelőtt semmilyen jelét nem mutatta az Istenhez való közeledésnek, ahogyan én sem, semmelyikünk sem a családban, nem tudtunk Istenről, nagyon hamar nyitottá vált. Nyitottá vált, és voltak szombatonként a Biblia tanulmányok, és eljött. Megnézem már, hova megy a fiam. Megnézem, jó helyen van-e a fiam. És eljött, és aztán kérdeztem, hogy anyu, milyen volt? Mert előtte mondta nekem, mikor megtértem, hogy fiam, ez el fog múlni. Ez majd el fog múlni. Persze azelőtt kipróbáltam transzcendentális meditációt, 14 éves koromra már több dolgot, agykontroll, stb. Azt mondja, fiam, ez el fog múlni. Aztán ő is eljött, és volt egy nyitottsága. És aztán a következő időkben eljött konferenciákra, eljött nyári konferenciára, téli konferenciára, és nagyon-nagyon-nagyon nyitott volt az evangéliumra. Ugyanígy a testvérem, és a családon belül ezt nagyon könnyen fel lehet ismerni a békesség fiát. Jöjj és lásd! Oké, Zsuzsi, hol vagy? Itt vagy, Zsuzsi. Gyere! Hogy történt ez veled? Megtértél? Mikor tértél meg? Hogy történt ez a családodban? Mit láttál?
Hú, hát a megtérésem az körülbelül olyan november tájéken volt. És ugye először alfa kurzusra jártam, és úgy körülbelül a kurzus felén elkezdtem el istentiszteletre is járni. És otthon nem is nagyon beszéltem a gyülekezetről, csak annyi volt, hogy anyu látta rajtam a változást. És mondjuk ez érdekes volt, mert az alfa kurzus az engem inkább felzaklatott, és végig sírtam. De anyu mégis látta rajtam azt, hogy ez egy jó közösség, hogy jó helyen vagyok, hogy boldogabb vagyok. Hogy látta bennem, azt nem tudom, de látta. És csak úgy megfogalmazódott benne így ez a vágy, hogy ő is szeretne eljönni. És sokáig kérdezgette, hogy akkor jöhetne ő is, hogy akkor ez milyen, hogy mint. És akkor a karácsonyi Isten tiszteletre hívtam előtt, és nagyon szívesen eljött, és azóta is jár.
Nagyon jó, köszönjük, köszönöm. Köszönjük, Zsuzsi. Igen, tehát sokan vagy jó néhányan vagytok itt, akik nem rég adtátok át az életeteket az Úrnak. És az életetekben a körülöttek lévők látják a változást. És kétféleképpen reagálnak. Vannak olyanok, akik nagy nyitottsággal. Hallottuk Zsuzsi történetét, az én történetemet, mindannyiunk életében, nyitottsággal. Ők a békesség fiai számunkra. Lehetséges, hogy csak egy jöjj és láss kell. Jöjj és láss, és aztán az ő életükben is elkezdődik ez a történet. Aztán vannak mások, akik közömbösek, nem nyitottak. Tudjuk jól, hogy vannak olyanok, akik nem érdeklődőek, ellenállóak, ellenségesek, gúnyolódnak, csúfolódnak, különböző neveken szólítanak bennünket, Szent Fazék, Szentike, tudtok ilyen neveket? Szektás, ez egy jó név. Tiszteletes, így van. Mondjatok még ilyen neveket. Hogy? Atyám, így van, ez a munkahelyről mondod, így van? Nem. Atyám, így van. Tudod, és egyszerűen csak úgy tűnik, hogy most csak jelen esetben még nincs meg az a nyitottságuk. Persze mi is hívtunk neveken másokat korábban, tehát meg kell értenünk. Oké, mi is ebbe a cipőbe jártunk. Oké, de lehet, hogy itt a jöjj és láss modell csak nem fog működni, mert nincs meg az a nyitottsága az illetőnek. Ez sokkal inkább olyan, mint egy maratonfutás. Mivel minden nap találkozunk, állandó kapcsolatban vagyunk velük, lehetséges, hogy csak másféleképpen tudunk feléjük szolgálni. Az egyik tanács, amit adhatunk ebben, az az, hogy igyekezz szolgálni a körülötted lévő emberek felé. Ne prédikálni ilyenkor, hanem szolgálni. Hogyha ez a házastársad, férjed vagy feleséged, csak nem túl jó, hogyha a feleség többet prédikál, mint tesz. Mert csak nem túl jó. Nem ezt tanácsolja nekünk Péter apostol, 1 Péter 3-ban Ezt mondja a feleségeknek. Ez egy nagyon jó tanács. 1 Péter 3-ban. Azt mondja, hogy hasonlóképpen ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek. Hogyha nem engedelmeskednek is az igének, feleségük magaviselete igen nélkül is megnyerje őket. Miről beszél? Egyszerűen lenni annak, aki te vagy, Isten gyermekének, és élni ezt az életet úgy, mint Isten gyermeke, másokat szolgálva, és a házastársadat szolgálva. Figyelve Istenfélő tiszta életeteket, és figyelik az életedet, és látja az életünket az, aki most ellenálló. Ilyenkor nem prédikálunk, nem vitatkozunk, nem megyünk bele szájkaratéba, hanem egyszerűen csak éljük az életünket, szolgáljuk, imádkozunk, ez egy nagyon fontos dolog, az imádság. Az imádság azért nagyon fontos, mert mi nem tudunk szíveket formálni, mi nem tudunk emberi életeket változtatni. Mi nem tudunk egy szívet nyitottá tenni, de Isten az ő szuverén hatalmába képes rá, és ezért kérjük Isten, mert tudjuk, hogy mi végesek vagyunk. Aztán várunk az ilyen helyzetekbe. Várjuk azt a fajta nyitottságot, várjuk azt az érdeklődést. Ami lehet, hogy 5 év múlva jön el, lehet, hogy 3 év múlva, lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy 20 év múlva fog eljönni. Főleg közeli családtag, hozzátartozó. Ez egy maratonfutás. Szeretünk, imádkozunk, szolgálunk, várunk, és keressük azt a nyitottságot. A szívünkön hordozzuk, és éljük előtte az életünket. És aztán lehetséges, hogy 3 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, vagy 20 év múlva ott van az a nyitottság, akkor válik a békesség emberévé. Eliott, ide pattansz hozzám. Tudom, hogy nem kértelek meg, de ilyen is kell, hogy legyen. Tegnap mondtál egy történetet valakiről, aki nem volt nyitott az előző időszakban, és aztán nyitottá vált. El tudod mondani ezt a történetet nekünk?
El. Van egy fiatal srác, akit hát így egész kicsikorban ismertem, és együtt játszottunk, gördeszkáztunk minden. És ugye elkerültem középiskolába, aztán így nem nagyon tartottuk a kapcsolatot. És valami csoda folytán abba a suliba jött, ahova én járok, és hát így annyi kapcsolat volt közöttünk, hogy így néha rákérdeztem, hogy mi van veled, hogy vagy, és hát ilyen, persze, jó vagyok, semmi, izé. És egy nagyon-nagyon rossz osztályba került, teljesen lezüllött, amiben csak lehetett belekerült, mint egy középiskolás srác, és... Még azt kell tudni róla, hogy egy iszonyat jó módú családban nőtt fel, mindenük meg volt, óriási ház, igazából szerető szülők, 3 vannak tesók, mindene meg volt ennek a srácnak, és volt reménységfesztiválra is eljött egyszer, aztán a apukám még gyülébe néha elment, úgy, de ilyen jó van, hagyjatok már ezzel hülyeséggel, nekem mindenem megvan, jóképű gyerek, buktak rá nők, mindenem megvolt, amit csak kellett. És mindig csak így rákérdezgettem a suliba, és most egy múlt héten így rákérdeztem, hogy szia Ákos, hogy vagy? És akkor hát, na mondom, mi van? És elmesélte, hogy éppen most válnak a szülei, és hát neki ezzel összeomlott egy világ, egy élet, hogy azok, akik a biztonságot jelentették neki, azok, akikre felnézett, az így hirtelen így eltűnt a lába alól, eladják a házukat, valószínűleg albérletben fog mostantól lakni, nem lesz pénzzel járni bulizni, és nem lesz otthon az apja, valószínűleg az édesanyjával fog élni, akivel amúgy se jött már ki a végén annyira jól. És így egyszerűen így összeomlott az élete. Egy srác, akinek mindene megvolt, hirtelen minden eltűnt. És én nem, erre nem mondtam semmit, csak így végighallgattam, és, És aztán egyszer csak ennyit mondott, hogy hát, basszus Eliott, most már szükségem van arra, amiről te beszéltél. Most már szükségem van Istenre. Ennyit mondott. És aztán megint nem szóltam semmit, csak mosolyogtam egy nagyot. És aztán azt mondja, hogy a Facebookon látom, hogy ti csináltok valamit szombat este. Eljöhetnék egyszer megnézni? És még soha nem beszéltem vele erről. Soha egy szóval nem említettem neki. És ja, hihetetlen volt látni azt, hogy, egy, hogy Isten, Isten keze ott volt az életében, és neki történnie kellett valaminek ahhoz, hogy ő végre meglássa Istent.
Köszönjük nagyon. Oké, tehát azok a környezetünkben, akikkel állandó kapcsolatban vagyunk, és ma nem nyitottak, nem a békesség emberei, ők egy fél év múlva, egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, 15 év múlva lehetséges, hogy ők lesznek a nyitott emberek az életünkben. És ezt tudnunk kell, hogy Isten munkálkodik a szívekben. És imádkoznunk kell, és aztán várnunk ezt a lehetőséget. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy nem csak mi tapasztalunk ellenállásokat, és hogyha újabb hívő vagy, lehet, hogy nehezen is tudod hova tenni, hogy miért bántanak engem azért, mert hívő lettem, vagy miért gúnyolnak, vagy miért csúfolnak, vagy miért ellenségesek velem. Akár olyan emberek, akik közel vannak hozzám. Jézussal is ez megtörtént. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Jézusnak volt négy fiú testvére, féltestvére, Józseftől és Máriától. Jakab, Júdás, József, és nem tudom, hogy Simeon, azt hiszem, mit hívták a negyediket, és lánytestvérei. És arról beszélnek az evangéliumok, hogy ők nem hittek Jézus küldetésébe. Sőt, egyszer Jézus egy házban volt, körbe volt véve emberekkel, és a ház is körbe volt véve emberekkel, és a családja érte ment, hogy kimenekítsék onnan. Ez Márk evangéliumában olvashatsz, szóval a 6. fejezetben erről. Azt mondta, hogy el akarták vinni a családja, az övéi, mert azt mondták, hogy magán kívül van. Mit jelenthet ez? Tudod, mit mondtak Jézusról? A család összeült, és azt mondta, gyerekek, Jézus megőrült. Jézus megőrült. Menekítsük ki ebből az őrületből őt. De ez csak egy pillanatkép. És megállhatunk az életünkben, a környezetünkben lévőknél, ennél a pillanatképnél. De az élet nem pillanatképből áll. Az élet egy folyamatos történés, egy videó. Oké? Egy film. Úgyhogy azt olvassuk. Feltámadás után, hogy ezek a testvérek mind megtértek. Oké? Mind a békesség emberei lettek. Sőt, később, hogyha olvasod Jakabnak a levelét, itt van benne a Bibliában. Ez melyik Jakab? Ez a Jézus féltestvére. Olvasod Júdásnak a levelét ebben, nem az Iskariótes nyilvánvaló, Júdásnak a levelét, melyik az? Jézusnak a féltestvére. És Úrnak szólítják Jézust, és Jézus szolgájának hívják magukat. Úgyhogy nem vagyunk egyedül ebben. És aztán befejezésként nem csak, hogy egy küldetés szemüvegünk, Isten akarja, hogy egy küldetés szemüvegünk legyen, nem csak, hogy egy, ahogy el vagyunk küldve tekintéllyel, nem csak, hogy egy békesség embere vagy fia szemüvegünk, ahol a jelenlétünkben, a futó kapcsolatainkban és az állandó kapcsolatainkban Isten akarja, hogy keressük a békesség emberét. Nem csak, hogy ez a szemüveg, vagy ez a tudatosság, hanem egy másik fajta szemüvegre is szükségünk van. És ez az a szemüveg, amely meglátja azokat a hidakat, amiket Isten ad. Oké, ez ott a Szegedi híd, látjátok lent, hogy azt olvassuk az evangéliumokba, például az asszony a kútnál nem csupán a békesség embere volt, és aztán hit Jézusban, hanem ő fogta, és elment, és beszélt azoknak az embereknek, akik az ő városából való volt, Sikár városából, és ezért egy híd volt hozzájuk. Vagy Cornélius nem csupán a békesség embere nyitott volt Jézus felé, hanem összehívta barátait, jó barátait, rokonait, ismerőseit, és egy híd volt feléjük. Vagy jó néhányan emlékeztek, a filippi börtönőr, amikor figyeli Pálékat, amint Pál és Silás bent van a börtönben, kalodába vannak zárva a lábaik, meglettek verve, előtte vesszőzve, lehet, hogy vérzik a hátuk, és éjfél tájban mit csinál Pál és Silás? Énekel, énekel, dicséri Istent, imádkozik, hangosan a börtönbe, és a börtönőr hallgatja, tudja, hogy itt valami nincs rendben. Tudja, hogy ők mások. Örömük van. Szabadok. Látja, hogy ők mások. Látja Jézus bennük. Aztán persze jön egy földrengés. Megnyílnak a börtön ajtajai. És ez a börtönőr kész öngyilkos lenni. És Pál és Szilás azt mondja neki, hogy ne tedd. Ne tedd. Ne árts magadnak. És ő térdre esik. És azt mondja, férfiak, mit tegyek, hogy üdvözüljek? És jön a válasz. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. És üdvözülsz. Ez volt a válasz? Igen, és még mi volt ott? Üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Tehát Pálnak ott volt ez a szemüveg, hogy a börtönőrnek van egy házanépe. A börtönőrnek van egy családja, akiknek ugyanúgy szükségük van a megváltásra, ugyanúgy szükségük van a bűnbocsánatra. És hogyha ott van ez a híd szemüveg, ahol a híd embert keresjük és meglátjuk, akkor nem csak egyéneket látunk, hanem csoportokat látunk, akik az Úrhoz jöhetnek, vagy akiket tanítványozhatunk, vagy az Úrhoz vezethetünk. Ahogy mindannyiunk mögött vannak rokonok, barátok, ismerősek, kollégák, és hidak vagyunk ő hozzájuk. Oké, úgyhogy Dávid, fel tudsz jönni a zongorához. Úgyhogy ezzel fejezzük be, hogy nem véletlenül vagyunk ezen a földön, hanem Isten tekintéllyel küldött bennünket. Tekintéllyel küldött arra, hogy ő rajtunk keresztül megtalálhasson másokat. És adni akar egy küldetés szemüveget. Nekem és neked. Adni akar egy békesség ember szemüveget, hogy ismerjük fel a környezetünkben azt, aki kész van, akit Isten előkészített. Látod, ez nem erőlködésről szól, hanem csak Isten, akit előkészített, azt felismerni, és bátran lépni, és kezdeményezni. Úgyhogy azzal fejezzük be, hogy ki a békesség ember az életedben. Lehet, hogy a munkahelyeden. Azt mondod, van valaki, aki máshogy viszonyul hozzám. Van valaki, aki nyitott. Van valaki, aki szívesen odajön hozzám és beszélget. Van valaki, aki látja az életemben azt, hogy én más vagyok és más képviselek. Lehet, hogy a családodban. Lehet, hogy a szomszédságodban. Lehet, hogy a barátaid közt. Azt mondod, van tudod, más, a vele való kapcsolat más. Úgy érzem, hogy van egy nyitottsága. Oké? Ki a békesség embere az életedben? Ki ez? Ja. Ez fontos. Fontos. Lép felé. Imádkozz, lép felé. Tapasztaltam azt az életemben, és most nem fogom elmondani bizonyos okokból a történetet, de tapasztaltam azt, hogy valaki a szívemen volt. És éreztem, hogy lépnem kellene felé, de mégsem léptem felé. Később csak megtudtam, már későn, hogy ez az illető arra várt, hogy lépjek felé. arra várt, hogy lépjek felé. Ő a békesség embere volt számomra. Nem ismertem fel ezt, és ő várta azt, hogy én lépjek felé. Mert ő nyitott volt. Oké, úgyhogy ez komoly. Ez komoly. Oké, aztán lehetséges, hogy itt vagy ma reggel, úgyhogy te vagy a békesség embere. Oké, úgy vagy itt, hogy még nem, nincs egy kapcsolatod, nincs meg ez a felügy, nincs meg ez a kapcsolatod Istennel, nem kezdtél el egy kapcsolatot. De itt vagy, mert nyitott vagy. Itt vagy, mert valahogy tudod, hogy Isten létezik, valahogy tudod, hogy ő van, és valahogy tudod, hogy szükséged van rá, és hogy ő kopogtat az életed ajtaján. Oké, úgyhogy szeretnék imádkozni, és hogyha úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy én szeretnék Istennel elkezdeni egy kapcsolatot, akkor kezd el ezt a kapcsolatot Istennel. Ez a legnagyobb dolog, amit tehetünk az életünkben. Elveszettségből megtaláltak leszünk. Oké, úgyhogy hagyjuk meg a fejünket. Hogyha miközben a békesség emberéről beszélgettünk, arról az emberről, aki nyitott a Jézussal való kapcsolatra, és te úgy ültél itt, hogy te vagy ez az ember, akkor tudd, hogy Isten szeret téged. Isten elküldte a fiát azért, hogy bűnbocsánatod, új életed lehessen, és egy új kezdet lehessen az életedbe. És egy olyan új élet, aminek soha nincsen vége. Adj választ neki. Adj választ neki egyszerűen úgy, hogy hozzáfordulsz. Szeretnék egy imádsággal segíteni, ha ez téged segít ebben. Mondd azt neki a saját szavaiddal, hogy Isten, én szeretnék egy lépést tenni feléd. Én szeretnék elkezdeni egy kapcsolatot veled. Köszönöm, hogy Jézus meghalt a bűneimért. Tudom, hogy bűnös vagyok. Kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy meghaltál a bűneimért, és hogy feltámadtál a halálból. Szeretnék egy kapcsolatot elkezdeni. Mától kezdve, hogy legyen ez egy új kezdet az életembe veled. Köszönjük neked. Jézus nevében mindenki azt mondta, hogy Amen, Amen. Köszönjük az Úrnak! Oké. Július 7-től vasárnap délután vagyunk 4-től. Oké, úgyhogy regisztráljuk ezt magunkba. És csak nagyon izgalmas nyár vár ránk. Várjuk a pilisi hosszú hétvégét. Várjuk ezt a nyarat, hogy mit tesz Isten. Szeptemberbe kiküldjük Pásztor Balázzsal a 15 főt, Tarjáni gyülekezet plantálására. Isten sok jót tesz. Sok, sok jót tesz. És ad egy látást az életünkre. Egy látást, ahol emberek, akik a környezetünkben vannak, megismerhetik az Urat. Egy olyan életet akar adni nekünk, mint Jézusé. Ahol sokakat gazdagítunk, ahol emberek sötétségből világosságba jutnak. Ja, úgyhogy Isten eszközei vagyunk. Oké, úgyhogy fejezzük be egy imádságot, és aztán elvünk bocsánat a közösségre. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy élvezhetjük ezt az életet, mint a te gyermekeid, hogy tudhatjuk, hogy te vagy az édesapánk, az atyánk. És köszönjük azt neked, hogy te munkálkodsz a mi életünkbe és a körülöttünk lévők életébe. És hogy nem céltalanul vagyunk itt, hanem egy tekintéllyel elküldve. És Uram, csak most, amint ezen a héten elmegyünk szerte a városba, Uram, hagyj legyünk a te misszionáriusaid, misszió tekintéllyel elküldve. Hogy téged mutassunk be, másokat szolgáljunk, és aztán rólad szóljunk, és téged mutathassunk be szavakkal, tettekkel, alázattal, szeretettel. Urunk, köszönjük neked Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Isten áldjon minket. Sziasztok.